Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Száz éve történt. Új világrend születik.
Üdvözlöm Önöket, Társi István vagyok. A Kossuth Rádió hetente jelentkező történelmi magazinját hallják.
Ez a fajta figyelem, ami az akkori Kultuszminisztérium képzőművészeti főiskola részéről ide irányult, ez a Szentendrei művésztelepnek is a státuszát kezdte felemelni.
Idén 100 éves a hazai képzőművészet egyik legfontosabb bölcsője, az 1926-ban alapított Szentendrei régi művésztelep. A centenárium alkalmából a Művészetmalom 3 épületszárnyában egy egyedülálló nagyszabású jubileumi kiállítás nyílt, amely egy évszázad ikonikus, sőt ritkán látott vagy most előkerült remek műveit gyűjti egybe. Hogyan változtatta meg a történelem a telep sorsát, milyen rejtélyeket őriz egy korabeli archív fotó, és hogyan él tovább a kert különös varázsa a műtermek falai között? Tartsanak velünk!
Száz éve történt. Új világrend születik.
Szentendre új élete, a trianoni határokkal Nagybánya is elszakadt.
Azt gondolják, hogy az országhatáron kívülre került nagybányai művésztelepet majd itt pótolni kell. De ez nem volt igazából az alapítók célkitűzések között.
Változások időszaka. Ha az egyik ajtó bezáródik, kinyílhat egy másik.
A várost gazdaggá tevő szerb kereskedő réteg ereje, gazdasági ereje ugye megfogyatkozott, és ez a változás az, ami aztán a 20-as évek történéseivel összeérve más pályára állította a várost.
Száz éve történt.
A szentendrei művésztelepet bemutató kiállítás az egykori tüdőszanatórium épületeibe elsőként beköltöző 8 alapító mester örökségétől indul, és egészen a ma is ott alkotó generációk munkásságáig ível. Bodonyi Emőke kurátor, művészettörténész, a Szentendrei Ferenci Múzeum muzeológusa.
Ez is a kiállítás koncepciója, hogy itt egybe fogad minket az a 8 alapító, akik 1926-ban megalapították a Szentendrei művésztelepet, és az egy archív fotó, aminek a jelentőségét nem tudom hangsúlyozni, hogy maradt meg, kinek a birtokában, ki készítette a fotót, de sikerült úgy digitalizálni, hogy ilyen nagyméretű, ember nagyságú fotók legyenek, akik fogadnak minket szimbolikusan, és a kiállítás grafikusával, Hajtó Gábor tervező grafikussal kitaláltuk, hogy mindegyik figurát külön kivágunk, és elhelyezzük a kiállításban, és szimbolikusan ők kísérnek minket.
Rozgonyi László volt, aki fogadott minket, ugye, tehát, hogy beléptünk az előcsarnokba.
Nagyon jó megjelenése volt, egy magas, pakonbartos, jóképű férfi volt, állítólag bomlottak érte a nők, de állítólag ő sokkal visszahúzódóbb és szerényebb volt, és aki pedig szemből fogadott minket, az Jeges Ernő, akinek nagyon jó fellépése volt, nagyon jó tárgyalókészsége, és ezek mind hozzájárultak ahhoz, hogy nagyon jó kapcsolatot tudtak létesíteni akkor a fogadó polgármesterrel, dr. Starzsinszky Lászlóval.
Hogyha nem lett volna nagy háború, nem lett volna, nyilván az ember ilyenekbe bele gondol, akkor valószínű, hogy a szentendrei művésztelep élete is másként alakul, lehet, hogy nincs is, mert hogy akkor Nagybánya az ugyanúgy Magyarország része maradt volna. Szentendre akkor jóval szegényebb lett volna ön szerint?
Történészként mi nem szeretünk találgatni, hogy mi lett volna, ha...
Van, aki meg nagyon szeret.
Van, aki meg szeret, igen, múltkor én is hallgattam egy ilyen beszélgetést. Viszont egyet tudni kell, hogy ez a trianoni békediktátum, ez nem csak az ország sorsát írta át, és nem csak a nagybányai művésztelepnek a jelentős, mert ugye országhatáron kívülre kerül Nagybánya. De visszatérve az alapítókra, itt nagyon sokan még a világháború ideje alatt kezdik el a főiskolai tanulmányaikat. Közülük többen, tehát például a Pándi Lajos vagy a Bánoszki Miklóst elszólít a katonai szolgálat. Amikor visszatér például Pándi Lajos a frontról. Már a tanára, a mestere, Ferenczi Károly halott. Picit már törést okoz az ő pályakezdésükben, ami aztán majd befolyásolja a művészeti eszméiket.
Ők 8-an, amúgy Nagybányán mindannyian jártak, járhattak?
Nem mindegyikük járt Nagybányán, viszont nagyon kötötte őket Nagybányához az, hogy amikor ők a főiskolára járnak, akkor már nagybányai mesterek tanítanak. Tehát már ugye tanít 17-ig Ferenczi Károly, már ott van Réti István, aki majd át fogja venni a Ferenczi Károly tanítványait, és ott van Iványi Grünwald Béla, és mind a hármuk valamilyen módon szerepet fog játszani az ő történetükben, mert a Réti István is támogatja, sőt jelen van a Szentendrei Művésztelep első kiállításain, illetve azon a városi ünnepségeken, ahol mégiscsak úgy beszélnek a Szentendrei Művésztelepről, hogy az meg pótolni fogja a Nagybányai Művésztelepet. És az Iványi Grünwald Béla pedig az 1928-ban létrehozott Szentendrei Festők Társaságának az elnöki tisztjét ellátja egészen 1940-ig.
Miért éppen Szentendre? Azért, mert hogy a természeti érték az itt van, nagyon szem előtt, meg azért is, mert hogy közel volt a fővároshoz.
Nagyon prózai oka van az egésznek, tehát így utólag mindegyik...
Akkor egyik se, amit mondtam.
Igazából a véletlen. A véletlen, mert akkor még nem értékelték úgy a városnak a történetiségét, az itt maradt építészeti örökséget, mint egy picivel később. Egy nagyon egyszerű dolog volt, ugyanis a képzőművészeti főiskolán volt egy reform, hogy megváltoztatták az oktatást a nagybányai művészet elvei alapján. Tehát megszüntették például a gipsz szobroknak a másolását, és aktok után, a természet után kellett festeni. Bevezették a kötelező nyári művésztelepi gyakorlatokat. Valamennyien járnak ezekre a főiskolai nyári művésztelepekre.
Kébezbergi kultúrpolitika amúgy nagy támogatója volt a művésztelepeknek.
Amikor a Szentendrei Művésztelep alapítás egyáltalán szóba jön, akkor nagyon nagy figyelemmel kíséri az akkori kultúrpolitika és a sajtó is ennek a művésztelepnek a létrejöttét, mert azt gondolják, hogy az országhatáron kívülre került nagybányai művésztelepet majd itt pótolni kell. De ez nem volt igazából az alapítók célkitűzések között. De ugyanakkor viszont ez a fajta figyelem, ami az akkori kultuszminisztérium képzőművészeti főiskola részéről ide irányult, ez a Szentendrei Művésztelepnek is a státuszát kezdte felemelni. Viszont ami még nagyon fontos ennek a művésztelep alapításnak a sikerében, hogy itt volt egy elképesztő nyitott szellemű, vállalkozó kedvű polgármester, a dr. Starzsinszky László.
Ez sokat jelentett, ugye?
Nagyon sokat. Viszont maguk az alapítók is elképesztően jól tudták a saját érdekeiket képviselni. Hivatalosan is intézték a művésztelep ügyeit. És 1951-ig működött ez a társaság, és utána tulajdonképpen átkerül az állami kezelésbe a művésztelep. És innentől fogva egy picit függenek attól a művészek, hogy milyen döntés születik.
A művésztelep 100 évéről szóló kiállításban arról is képet kap a látogató, hogy 100 évvel ezelőtt milyen volt ez a Szentendre, hogy nézett ki.
Igen.
Hiszen ezek az emberek nagyon szerettek a természetben kint festeni, és nagyon szerették ezt a tájat, nagyon szerették a szentendrei képet megmutatni.
Ők alapvetően tájképfestők voltak, és itt találtak egy olyan természeti környezetet, ami szorosan, szervesen összeépült a várossal. Ezen a falon például olyan képeket helyeztünk el, ahogy megfestik nem csak a környező tájat, hanem mindig a környező természetbe helyezik el a városképet. Csak egy kicsit később kezdenek bemenni azokba az apró kis szűkebb utcácskákba, aztán amit viszont újra megszeretnek, és a legkülönböző módon festik meg az itt megforduló művészek.
A jövő héten innen folytatjuk, most lapszemle következik a 100 évvel ezelőtti Magyarország című napilapot Szalóczi Pál lapozta fel.
Éhezési világrekordot akar felállítani a bécsi kuplaló művész. Bécsi tudósírónk jelenti, kedden fogja betölteni Michelli bécsi éhezőművész az üvegkalitkában koplalásának 50. napját, és akkor beéri az új világrekorddal. Teljesítménye abban válik ki minden eddigi kuplalástól, hogy Michelli az üvegkaritkában könyveket olvas, leveleket ír, minden nap tornászik, és egyáltalán nem dohányzik. Ezzel be akarja bizonyítani, hogy milyen téves az az orvosi felfogás, amelyet bécsi orvosok vallanak, hogy ilyen hosszú időt csak akkor lehet kuplalással kibírni, ha a test teljesen pihen, és szellemi foglalkozástól is egészen tartózkodik az ember. Andrássy nem megy el a legitimista zászlóbontásra. Károly József gróf június 6-án vasárnap Székesfehérvárott beszámolót mond, amelyen több legitimista vezető személyiség részt vesz. Aponyi Albert gróf, aki jelenleg Gyöngyösapáti kastélyában pihen, még nem döntött arról, hogy részt vesz-e a fehérvári beszámolón. Andrássy Gyula kijelentette munkatársunknak, nem utazik el. Amennyiben Aponyi mégis elhatározza magát, hogy részt vesz Károly gróf beszámolóján, akkor ott értesülésünk szerint a belső béke feltételeinek megteremtéséről fog beszélni. Radnai az opera programjáról. Az Operaház igazgatói szobájában ma délben 12 órakor Radnai Miklós igazgató fogadta a Budapesti Napilapok zenekritikusait, akiknek beszámolt az idei évadról és nagyjából ismertette a jövő évi terveket. Beszámolójában az igazgató megemlítette, hogy tekintettel az ősszel történt leépítésre, számos nyugdíjazásra és elbocsátásra, az Operaház művészi munkája az idén különösen nehéz volt. Mindamellett, bár későbben kezdődött az idei évad, mint más években, 153 operát adtak elő az Operaházban. Nagyon kívánatosnak tartaná Radnai igazgató, ha végre megszűnnének az évről évre való szerződtetések, és ezen a téren is visszatérnének a békebeli állapotok.
Önök a 100 éve történt című történelmi magazin műsor hallgatói. Hogyha meghalljuk Szentendre nevét, akkor leginkább a macskaköves utcák, a rengeteg turista és a pezsgő művészeti élet jut eszünkbe. De mikor lett ilyen ez a Dunaparti kisváros? Időutazásra hívjuk most önöket, az 1920-as évekbe, egy olyan viharos átmeneti korszakba, amikor Trianon traumája után a korábbi szerb vezetésű falusias település kétségbe esetten kereste a jövőjét. Erről is mesél a Szentendrei Képtárban látható Vissza a jövőbe című tárlat Szilágyi Zsófia kurátor, Ferenci Múzeum.
Közhely, de amúgy nagyon igaz, hogy a nagyháború az nagyon sok mindent megváltoztatott. Települések életében is rengeteg változást hozott. Lehet azt mondani, hogy Szentendre életében is a háború, a 20-as évek az egy óriási változást hozott. Most ez a változás, ez talán a legjobb szó.
A kiállítás kapcsán is kicsit óvakodtam attól, hogy ilyen nagy ívű, általánosító következtetéseket vonjak le. Pont azért, mert azt gondolom, hogy ehhez egy mélyebb kutatásra és hosszabb időre lenne szükség. Nyilvánvaló az, ami az 1918 után történt az országban, és aztán ugye a trianoni trauma az természetesen meghatározta Szentendre életét, és nyilván közvetve a város történetében a nagy törést nem feltétlenül ez az időpont jelentette, hanem ugye a 19. század végi filoxéria járvány, illetve a 20. század elejére már egyértelmű változás, hogy a várost felépítő és a várost gazdagátevő szerb kereskedő réteg ereje, gazdasági ereje ugye megfogyatkozott, és ez a változás az, ami aztán a 20-as évek történéseivel összeérve más pályára állította a várost.
A változás különben azt is jelenthette, például, hogyha azt nézzük, a Balatont ebben az időben kezdik ismét felfedezni, akkor például a Mátrát nyilván már nem volt olyan könnyű elmenni a tengerpartra, mint ahogy azt Trianon előtt meg lehetett tenni. A magyarországi fürdővárosok is ebben az időben, Hajdú, Szoboszló ebben az időben lendülnek fel, ebben az időben találják meg a gyógyvizet, még hogyha nem is azt keresik. Tehát Szentendrének is egy másik arca lesz érdekes.
Igen, ez így van, tehát ebbe a Trianon utáni vákumba, amikor ugye az ország turisztikai szemlélete arra koncentrált, hogy akkor a belföldi turizmus egymást. A belföldi értékeket fedezzük fel, és találjuk meg azokat a helyeket, amelyekre érdemes turizmust építeni. Ez abszolút beleillik a szentendrei történetbe. Ugye mind a Duna, mind a Pilis egy olyan természeti szuperadottság, amit ekkor kezdenek el felfedezni.
És akkor a 20-as években lehet azt mondani, hogy már erre van egyfajta tudatos építkezés is?
Igen, mind a 20-as éveknek mind a két polgármestere, dr. Antolik Arnold és dr. Starzsinski László is szeretné a turizmust bevonni, fellendíteni és arra építeni. Kezdhetjük azzal, hogy parcelláznak is elkezdenek villák épülni, kezdhetjük azzal, hogy talán a közlekedés, mint olyan egyre inkább középpontba kerül, és annak a fellendítését vagy megoldását tervezik, arról folyik a diskurzus, de nyilvánvalóan, és akkor most kapcsolódjunk a 100 éves művésztelephez, nyilvánvalóan Starzsinski Lászlónak az a pozitív támogató hozzáállása, ami a városban megjelenő 8 festőművészt felkarolta, az pontosan ugyanebbe a történetbe illeszkedik, tehát ő abszolút egy ilyen PR vagy turisztikai szempontból tartotta érdekesnek és fontosnak azt, hogy legyenek itt festők, akik megfestik a város látképét és viszik a hírét a városnak.
Mit szóltak ehhez az itt élők, akik lehet, hogy ehhez a nyüzsgéshez, ehhez a sok emberhez, akik megjelennek itt Szentendrén, nem voltak hozzászokva?
Ezt nagyon nehéz rekonstruálni, nyilván vannak töredékes visszaemlékezések, valamennyit meg is jelenik a kiállításban, de ezt igazából nehéz rekonstruálni. Én azt gondolom, hogy majdnem minden esetben szoros gazdasági érdek volt az, hogy egyre több ember jött ki nyaralni, kiadták az ingatlanjaikat, akármilyen vacak ingatlanok is voltak, de mégis lehetőség volt arra, hogy egy-egy szobát, egy-egy házrészt kiadjanak. Nyilvánvalóan a vendéglősök számára ez egy pozitív változás volt, tehát azt gondolom, hogy ilyen szempontból ezt a lakosság, amelyik a városban élt, és amelyik ki tudta használni ezt a lehetőséget, ők üdvözölték. Nyilvánvalóan az, aki napszámosként dolgozott, a megmaradt, vagy újra éleszteni próbált szőlőben és gyümölcsösökben, őket kevésbé motiválta ez a szempont.
A kiállításnak az a címe, hogy vissza a jövőbe. Az 1920-as években megyünk amúgy vissza. Miért a 20-as évek jelentik a jövőt?
Nyilvánvalóan ez egy jó cím olyan értelemben, hogy reflektál, tehát hogy eszébe jut az embernek ugye egy ilyen film is, vagy egyáltalán egy kicsit attól, hogy ilyen paradoxon, attól mégis figyelemfelkeltő, de azt gondolom, hogy sok szempontból hasonló problémák maradtak, vagy sok szempontból mondhatjuk azt is, hogy bizonyos szempontból ugyanott tartunk, mint akkor. Tehát még mindig arról gondolkodunk, hogy hogyan lehet a közlekedést fejleszteni, hogy hogyan lehet a turizmus élhető módon a városban megoldani, hogyan lehet ehhez alkalmazkodni, hogyan lehet a városi lakosság igényeit és a turizmus igényeit összeegyeztetni. Akkor is arról volt szó, hogy a hévvel mi legyen, és most is erről van szó, akkor nyilvánvaló kicsit furcsa érzés egy kutató számára, hogy szinte szó szerint lehetne idézni azokat a pro és kontra érveket a 20-as évek napilapjaiból, vagy hetilapjaiból a 2020-as években is.
Van egyfajta háború előtti boldog békeidős korszak. Nyilván ott voltak mellette a nyomortelepek is, de most, hogy csak a kirakatról beszélünk, meg erről a kicsit csillogásról, villogásról, akkor talán, mint hogy a Szentendre a 20-as években jutott volna el oda, mint ami volt Nagyváradon annak idején, a Pece Parti Párizsban, ahol ott voltak a költők, írók, itt meg megjelennek majd a festők.
Szerintem itt több különbség van. Egyrészt Nagyvárad egy város, egy nagyváros. Szentendre ezekben az években, 10-es, 20-as években azon gondolkozik, hogy most városként fejlődjön tovább, hogy maradjon nagy község, hogy merre induljon el ezen az úton. Nincsen gimnáziuma, nincsenek városi intézményei, ugye a kiállításban is kiemeltem, ugye a 20-as évek közepén, 23-ban, illetve 26-ban épül meg a Városháza, ami pont ezt szimbolizálja, hogy amellett döntöttek, hogy akkor városként tovább. Szentendre ebben az időben egy lepukkant, faluszerű kisváros volt, amely nyilván őrizte az egykori gazdag időknek a nyomát, ugye itt voltak a templomok, de épp kiürültek a templomok. 20-as években nem volt városi lap se, tehát a Szentendre és vidéke pont ott ebben az időszakban éppen nem működik.
Tehát, ez tényleg nem Nagyvárad.
Úgyhogy ez nem Nagyvárad, és ami nekünk nagyon nehéz, és látszik, akkor is küzdöttek ezzel, és azt gondolom, hogy ma is a Budapest közelség, ami egyszerre pozitív adottság, de egyszerre egy nagyon nagy nehézség is, mert hogy túl közel vagyunk ahhoz, hogy itt Budapesttől független művészeti élet, irodalmi élet bármi kialakuljon, nem is volt meg ehhez a polgári réteg.
A jelentős szerb lakosság volt még ebben az időben?
Már nem annyira, és a háború alatt ugye a szerbek, mint ellenségek szerepeltek a közbeszédben, és nagyon sokan elmentek Szerbiába. Tehát már a szerb lakosság is megfogyatkozott, nyilván azért is ürültek ki a templomok, és lettek fölöslegesek.
A jövő héten innen folytatjuk, most ismét lapszemle és Szalóczi Pál a Magyarország napilap 100 éves híreivel.
Jobb világítást Budapestnek követeltek a Világítási Bizottság mai ülésén. A Főváros Világítási Bizottsága ma délelőtt tartott ülésén tárgyalta a gáz és elektromos művek 1925. évi zárszámadását. A tanácskozáson Buzát János alpolgármester elnökölt. Rózsa Károly, a gázművek vezérigazgatója elmondotta, hogy a gázművek üzleti politikájának irányát a törvényhatóságnak kell megállapítani. A gázművek Kispesten is terjeszkedni akar. A háború alatt kénytelenek voltak a gázt magyar szénből előállítani, és ennek következtében az összes gázmérő 85 darab tönkrement. Ezeket mind pótolták. Sajnos Budapesten van már az egyetlen gázgyár, ahol még mindig 3500 kalóriás a gáz. A közvilágítás terén is többet kellene tenni, ám bár el kell ismernie, hogy a múlttal szemben némi haladás történt. Az nem elég, ha valaki bejelenti, hogy ez vagy az a városrész rosszul van világítva, és akkor megcsinálják, hanem részletes programot kell kidolgozni a világítás javítására. Nem engedik be Erdélybe Ravasz László püspököt. Zavarok az új erdélyi püspök Makai Sándor beiktatása körül. Az Erdélyi Egyházkerület június 19-ére tűzte ki Makai Sándornak az újonnan választott református püspöknek a beiktatását. Az eredeti tervek szerint a beiktatást Ravasz László, a Dunamelléki Egyházkerület püspöke végezte volna, de a román kormány váratlanul megtagadta a püspök beutazási engedélyének kiadását. Súlyók István Királyhágó melléki püspök szintén akadályozva van a beiktatáson való megjelenésben, és így nem tudni, hogy az ünnepség hogy folyik majd le. Aradi tudósítónk jelenti. Simon János, aradi munkás, néhány hét előtt a Maros partján bestiális kegyetlenséggel megölte a feleségét. A gyilkosságot a szeretőjével, Cank Annával együtt követte el. Azóta bujdokolt, míg tegnap Temesrékáson rendőrkézre került. Aradra hozták őket. A rendőrség előtt a gyilkosságot beismerték. Simon azzal védekezett, hogy a feleséget támadta meg, s önvédelemből ütötte meg, azonban a gyilkosság nem volt szándékában.
Száz éve történt.
A Kossuth Rádió történelmi magazinját hallották, köszöni figyelmüket a műsorvezető Társi István. Adásunkat meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon, a műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTV-ja készítette 2026-ban. Viszont hallásra!